És ahogy beharangoztuk, iparjogvédelemről lesz szó, illetve iparjogvédelmi támogatásokról, mert itt van velünk a stúdióban Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
Na hát beszéljünk ezekről az iparjogvédelmi támogatásokról, mert szerintem fel kell ráhívni a figyelmet magáról az iparjogvédelemről, már többször beszéltünk, és hogy ez miért fontos, de hogyha jól tudom, akkor lehet most pályázni KKV szinten.
Igen, de előbb hadd kezdjem én is azzal, hogy nekem tetszett a zene.
Oké, köszönjük szépen.
Ezt követően, igen, volt már szó erről, és igazából azzal a jó hírrel érkeztem, hogy mind Európai Uniós szinten, mind hazai szinten most elég sok forrás nyílik meg az oltalomszerzés kapcsán. Ez azt jelenti, hogyha valaki szeretné a saját termékének akár az elnevezését, a szolgáltatásának az elnevezését védeni, vagy pedig egy innovációs eredményét egy szabadalmi oltalommal, akkor ehhez most gyakorlatilag EU-s forrásokat is igénybe tud venni, akár 3500 euró értékben is, védjegyek esetében ez 1000 euró, illetve magyarországi forrásokat is az iparjog pályázat révén, itt 7,5 millió forint összegig van erre mód, ami azt gondolom, hogy elég jó lehetőség. Nyilván itt kétféle költség merülhet fel, az egyik maga a hivatalok előtti oltalom megszerzésének a díja, mint hogyha elmegyek egy ingatlan nyilvántartásba, kifizetném a kérelem költségét, a másik pedig az ügyvédi költségek. És ez is egy hatalmas lehetőség, hogy ezekre is van mód most fordítani ilyen finanszírozási lehetőségeket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó indító lehet a cégek számára.
Mennyire foglalkoznak ezzel egyébként a magyar vállalkozók? Tehát mennyire tudatosak ebben a kérdésben?
Én szeretném azt mondani, hogy egyre inkább azok, de a sajnos kétféleképpen lehet talán válaszolni. Az egyik az, hogyha megnézzük, hogy a magyar KKV-knak hány százaléka bír akármilyen oltalommal, akkor az egy ilyen 3,5-3,8% körüli. Az EU-s átlag az 8%, vagy 7,5.
Az se túl jó.
Az se túl jó, de mondjuk Lengyelországban 9% körül van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy majdnem minden tizedik már ott bír ezzel, és azt, hogy mi hogy állunk, akkor ez egy elég rossz szám. Hogyha viszont azt nézzük meg, hogy mennyire ismert a társadalomban az emberek számára az, hogy mi ez a szellemi tulajdon, és egyáltalán miről van szó, ott pedig az érdekes, hogy körülbelül egy ilyen 98%-os tudatosság van, hogyha volt egy kérdőíves megkeresés EU-s szinten, és első helyen voltunk Portugáliával, a leginkább tudnak az emberek arról, hogy létezik ez a fogalom.
Tehát van egyfajta törés. Akkor mi lehet a kettő között, ugye, hogy esetleg az, hogy drága, vagy nem
macerás,
akar vele foglalkozni.
Sokáig tart. Gondolom, vannak ilyen sztereotípiek az emberek fejében.
Igen, pont ezért is jó, hogy ezt kérdeztétek, mert azt gondolom, hogy a drága dolog megközelítése ez egy jó finanszírozási forma, hogy lehet EU-s és magyarországi szinten is most szerezni ilyeneket. A másik meg azt gondoljuk tényleg, hogy ez a nem biztos, hogy ez nekem kell, én nem biztos, hogy ebből előnyet tudnék szert tenni, a másik az, hogy bonyolult az egész.
Igen, ez az előnykérdés, na ezt mindenképpen járjuk meg körül, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, miért fordítsanak erre energiát, időt?
Szerintem két típus lehet itt is talán megkülönböztetni. Az egyik az, aki nagyon tudatos, mondjuk egy startup, akinek gyakorlatilag az humán erőforrása és az anyagi lehetőségek bele lettek fordítva egy nagy ötletbe, amiből el szeretné érni egy nagy sikert. Nyilván nála kulcsfontosságú, és ismert is az, hogy ne ezt védjem azonnal, mert hiszen ebben van mindenem. Ugyanígy mondjuk a gyógyszeriparban egy elég kialakult, ahol a szabadalmakban, a fejlesztésekben rengeteg pénz belemegy, ott van egyfajta tudatosság. De a másik oldalon, ott talán azt tudnám mondani, hogy azért is érheti meg, hogyha elképzelünk egy baleset biztosítás, vagy utazási biztosítás, hogyha elutazok valahova, kifizetek X összeget, számítatok arra, még nem történik semmi, tök jól le lehet hozni. Én is jártam már sajnos úgy, hogy úgy voltam vele, hogy rizikózok, és aztán sajnos történt olyan a kocsival, rajtam teljesen kívül állokokból, amit béreltem, hogy költségem lett belőle. Szerintem ezeknek a vállalkozásoknak egy ilyenfajta biztonságot tud adni a szellemi tulajdonnak a védelmezése, hogyha a szolgáltatását valaki szeretné lemásolni, nyújtani, a nevét elvenni, akkor tud egy olyan jogi lehetőségre támaszkodni, ami több annál, mint hogyha széttett kézzel bíróság előtt akar érvényesíteni.
Igen, pontosan, mert ugye itt arról van szó, hogy jó sok esetben ezt meg tudja védeni, hogy ez az ő szellemi tulajdona, és az ő neve, és stb., de ez mind idő, pénz, felesleges kiadás. Azzal sokkal többet kell foglalkozni akkor, mint hogyha már eleve lenne egy ilyen tűzfal, hogyha valaki rákeres erre a dologra, hogy nézzük csak meg, le van ez védetve, rögtön visszapattan. Tehát ugye egy vállalkozásnak ezt is figyelembe kell vennie, itt azért, hogy is mondjam, ilyen versenyhelyzet is kialakulhat, hogy egyik vállalkozás azt mondja, hogy nekünk megéri, hogy a másiknak lekössük a szabad potenciáját, és foglalkozzon egy kicsit ezekkel az ügyekkel, mert akkor nem tud mással foglalkozni.
Pontosan, ezek kulcsszavak, amiket mondasz, és az is hozzátartozik ehhez, hogy azon túl, hogy ez egy védelmi vonalat is tud képezni, azon túl egy értéket is jelent. Tehát ahogyha megnézzük az immateriális javaknak a jelentőségét, mondjuk a 70-es évektől kezdve, most már a cégek értékének a 80%-át ezek adják. Hogyha én azt tudom mondani, hogy nekem ezek a jogi kérdések meg vannak oldva a cégemben, az innovációs tevékenységem kapcsán, akkor ez egy hozzáadott érték lesz. Vannak azzal kapcsolatban is kimutatások, hogy mintegy 60% az az árbevétel többség egyfőre jutóan a cégeknél, ahol van IP, ennyivel többet tudnak egyszerűen behozni, hiszen egyfajta tudatosságot is jelent ez, egyfajta stratégiai megközelítést is a dolgaik oltalma kapcsán.
Nézzük akkor meg ezeket a pályázati lehetőségeket KKV-k számára. A kettő kizárja egymást, vagy lehet egyszerre is?
Nincsen arra vonatkozóan most kizáró szabály, hogy ez ne lehetne. Az európai vonalon úgy néz ki a történet, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, az Európai Bizottság egy nagy büdzsét, egy 20 milliós büdzsét, euró szinte eurós büdzsét rakott össze, amire bármely tagállam, bármely kis és középvállalkozásra pályázhat, hogyha szabadalmak megszerzéséről van szó, ami egy összetettebb folyamat, ahol ugye az ügyvivőknek is egy nagyobb szerepe van, ott emiatt egy nagyobb 3500 eurós összegre lehet szert tenni. Hogyha védjegyeztetésről van szó, vagy dizájnoltalomról, ott pedig egy 1000 eurót lehet behozni, és gyakorlatilag úgy néz ki a konstrukció, hogy egy 75% nyit ad, tehát azért kell egy bizonyos önrész ebben a történetben, de akkor is egy elég nagy bevétel tud ez jelenteni. Az iparjog pályázat, ami pedig a hazai, ott pedig egy 7,5 milliós maximális összeg az, amire az adott pályázó szert tehet. Ebben én azt gondolom, hogy elég, tehát egy szabadalmaztatási eljárásnak egy nagyon nagy része ügyvői költségekkel lefedhető, tehát ez is egy nagyon nagy lehetőség. Itt, ha jól emlékszem, akkor egy 500 milliós keretösszegről van szó, úgyhogy azért itt is van mód pályázni. És ha már a tudatosságot kérdezted az előbb, annak ellenére, hogy ezek a lehetőségek fennállnak, tavaly például mindössze 300 vállalkozás volt, aki ezt igénybe vette az EU-s támogatás keretében. Hogyha azt veszük, hogy ez egy növekedés, mert az előtti évben meg csak 100-150 körül, akkor ez szuper, de azért ez még mindig egy törpe szám ahhoz képest, hogy mekkora lehetőséget tud ez jelenteni.
Nekem az a gyanom, hogy ez mind a két oldalon azért van, tehát már a pályázat igénybevétele is, meg a eleve az ezzel való foglalkozás is, mert humán erőforrás hiány van, tehát hogy nem tud arra szabad munkaerőt felszabadítani, hogy pályázzon, mert ez egy hosszú folyamat, meg minden, és tele vannak munkával, tehát hogy lehet, hogy ezt gondolja, hogy meg egyébként is egy ilyen bonyolult processz, amihez szakember kell, tehát hogy
igen, de ez nem így van, szerencsére. Itt már, hogy úgy az a fajta általános megközelítés, hogy mondasz, hogy van egy ilyen ellenállás, ez bizonyos, hogy így van, de itt ebben az esetben hál' Istennek ez nem egy bonyolult processz, hiszen mi is a hivatal részéről tudunk ebben segíteni. Egy nagyon egyszerű sablon formanyomtatvány ez a történet elindítható, ugye itt nem kell igazolni különböző innovációs tevékenységeket, és egyszerűen annyit kell igazolni, hogy ő az adott vállalkozás egy oltalomszerzés érdekében lépett és elindított egy eljárást, és gyakorlatilag innentől kezdve tud működni. És jó is, hogy erről beszélünk már, mert hiszen mi nekünk van egy olyan szolgáltatásunk is, ami ingyenes teljes mértékben, és az abban segíti a vállalkozásokat, hogy meg tudják vizsgálni, hogy az ő területükön milyen lehetőségek vannak a szellemi tulajdon oltalomszerzése kapcsán, és nyilván ez egy nagyon jó kombináció, hogy azon túl, hogy egy interjú keretében végigmegyünk a vállalkozás egyes portfólióin, lehetőségeink, kérdésein, mellé is tudunk egyből rakni finanszírozási lehetőséget, amik akár ott helyben ki tudunk együtt tölteni, és elindulhat az egész folyamat. Tehát itt nem kell munkaerőt allokálni, időben gondolkozni, legyinteni, hogy megint egy olyan pályázat, ami nekünk nem fér bele, hanem gyakorlatilag egy pár nett órát erre rá kell szánni, a honlapon keresztül el tudnak minket érni, és az ügyfélszolgálati munkatársakkal akár, nem tudom, online is tudunk egyeztetni. Úgyhogy én szerintem ez örülök, hogy tudok erről beszélni, mert szerintem ez egy tök jó szolgáltatás.
Ez az IP scan.
Így van.
Uh-huh, tehát az intellectual property ugye az IP, és annak azt vizsgálja át, hogy milyen állapotban van az a cég.
Így van, és ez nem csak egy magyar találmány, hogy így fogalmazok, hanem ez egy európai uniós benchmark mentén kialakított módszertan, és gyakorlatilag ezt követik valamennyi tagállamban. Nyilván hogy ez is azt mutatja, hogy azért ez egy kiforrott történet, ami az EU-s oltalomszerzésre is ilyen módon tud információkat adni.
Tehát ez egy ilyen szellemi vagyondiagnózis.
Így van.
Mi van a gyakorlattal? Tehát akkor azzal a részével, amikor azt veszem észre, hogy hozzátok kéne fordulni abban a kérdésben, vagy valahova kéne fordulni abban a kérdésben, hogy valaki mondjuk lekoppintja, amit én csináltam. És megtörtént minden, amit meg kell tennem annak érdekében, hogy ha helyzet van, akkor védve legyek. Akkor ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Szerintem három fázis jön. Az egyik az, aki hallja ezt most, és remélem, hogy azt mondja, hogy hú, egy ingyenes dolog, nézzük meg. Még igazából el sem tudja képzelni, hogy neki itt milyen fajta szerepe, milyen információt szerez. Vele leülünk, és általánosságban tudunk egy tájékoztatást adni, és így elmenni akár a részletek irányba. Van, akiben már eleve van egy tudatosság, hogy tudom, hogy van egy innováció, amit védeni szeretnék, de nem akarok elmenni egy ügyvédirodába, vagy ügyvői, hanem akarok egy általános tájékoztatást kapni szakemberektől. Hát bejön hozzánk, és gyakorlatilag a saját szolgáltatási innovációs szegmensére tudunk egy olyan információt adni neki, hogy oké, hogy tudod ezt a konkrét dolgot védeni. És akkor van a harmadik, amikor már baj van, hogy gyakorlatilag megsértették a jogaimat, mit tudok tenni. Ott nyilván mi nem tudunk egy bíróság előtti jogérvényesítésben közreműködni, de abban tudunk segíteni, hogy egyáltalán van-e keresnivalója, és hogyha van, akkor pedig el tudjuk irányítani, és fel tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy a kamaránál hogy tud keresni a szakembert, aki aztán jogaiban érvényesítésemet tud segíteni.
Az biztos, hogy érdemes felkeresni Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az oldalát, mert sok ilyen infó van itt, tehát ugye a támogatás az nem csak nyilván anyagiakban, hanem ilyen szolgáltatásokban is megjelenik. Volt egy másik téma, amiről korábban már beszéltünk, a mesterséges intelligencia és a szerzői jog kérdése. Ugye itt európai uniós, meg amerikai próbálkozások vannak, hogy ezt rendbe tegyék ezt a dolgot. Talán a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozás, az lehet, hogy először Amerikában valósul meg, de a maga az AI Act az már formálódik az Európai Uniós jogrendszerben is. Hogy állunk ezzel? Ez az egyik, talán ez a leggyorsabban érvényesülő hatása a mesterséges intelligenciának, hogy a szerzőjogra van közvetlen hatása, ami pénz. Kiesés mondjuk egy szerzőnek.
Igen, ez gyakorlatilag nap mint nap újabb és újabb híreket vet fel ez a téma. Ugye az AI Act, ami egy általánosságban próbálja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alkalmazások terén felmerülő kérdéseket rendezni, és valóban a szerzőjog és a szellemi tulajdon is egy olyan terület, amit ez nagyban érinteni fog. Most úgy áll ez a történet, hogy gyakorlatilag egy politikai megállapodás született erről a szövegről, még nem végleges egyébként ez a szöveg, de már megszületett ennek a keretrendszere, és ebben a szellemi tulajdon, a szerzőjog is érintett olyan módon, hogyha azt a kérdést nézzük, hogy ugye ezek a mesterséges intelligencia alkalmazások, ezek hatalmas nyelvi modelleken alapulóan működnek, ugye nem, tehát a világhálóról akár begyűjtött információkat analizálnak, és egy kérdésre így válaszolnak. Nyilván itt felmerül rengeteg olyan szerzői tartalom, ami így bekerülhet ezekbe a rendszerekbe, és itt az Európai Unió egyébként egy elég jó időben tett cselekvést vitt véghez, amikor azt mondta, hogy ez szerzői szempontból ez a szöveg és adatbányászati tevékenység, ami a tanításhoz szükséges, ez szabad felhasználásnak minősül, tehát ez nem kell engedélyt kérni. Ez egy hatalmas jelentőségi dolog, mert az Egyesült Államokban, ugye ez még egy kérdés, ott egy ilyen úgynevezett fair use rendszer van, ahol nem annyira rögzítettek a kivételek, mint Magyarországon, az Európai Unióban, hanem a bíróság esetről esetre egy elvi szinten dönti el ezeket a kérdéseket. Óriási jelentősége van, hogy egy fejlesztő, aki ilyen emi alkalmazásokat hoz létre, az tud egy ilyen szabad felhasználásra támaszkodni, kell-e tartani attól, hogy amikor létrehoz egy ilyen nyelvi modellt, akkor jogokat sért, vagy nem. Az USA-ban ez még nyitottabb. Nálunk európai szinten ez már egy rendezettebb kérdés, viszont az a rész, hogy az emi által felhasznált, a nyelvi modellhez kialakított forrásokat fel kellene tüntetni, abban lép előre az AI-t, és azt mondja, hogy oké, lehet felhasználni ilyeneket, feltéve, hogy egyébként nem tiltakoznak el a jogosultak, de fel is kell tüntetni a forrást.
Akkor ez mint a Creative Commons megállapodásához hasonló, ugye, ahol mindent lehet akkor, már nem mindent, tehát fel lehet használni azokat a tartalmakat, amik biztosítva vannak felhasználásra, de meg kell jelölni a forrásokat, hogy transzparens legyen.
Így van, és annyival tovább megy, hogy egyfajta opt-out, tehát egy tiltakozási lehetőséget ad a jogosultaknak, aha, és ez egy nagyon jó megközelítés az Európai Unióban, hogy hogy úgy rendezi el a kérdést, az egyensúlyt, hogyha valaki jelző nem szeretné, hogy az ő tartalom belekerüljön, akkor azt biztosítani kell, hogy ne is kerüljön bele. Az USA-ban még nem tartanak itt, hogy ezt az egyensúlyt meghúzzák.
Hát az a gyanom, hogy ott ugye van egy erős lobby, például a bíróságok, ügyvédi kamarák és a többi részéről, mert rengeteg per, rengeteg munka, rengeteg pénz, meg hát egyéni esetek, mert valamikor nehéz eldönteni tényleg, tehát pont írt a hallgató is, hogy rengeteg AI által vagy EMI által generált klip van, amiből például a karácsonyi adásunkban játszottunk mi is, ami elképesztő, de hát ugye azt kell nézni, hogy van egy Frank Sinatra arccal, hangon elénekelt dal, amit mondjuk írt egy olyan szerző, akinek még arra van mondjuk szerzői joga, tehát nagyon érdekes, hogy azzal mit lehet csinálni.
Igen, és az USA-ban viszont abban előrébb járnak, hogy náluk van egy szerzőjogi hivatal, és kicsit más a rendszerük, náluk ahhoz, ott az USA-ban, ahhoz, hogy valaki a szerzőjogét érvényesíteni tudja, teljes mértékben ahhoz be kell jegyezni ezt a hivatal előtt. És emiatt még nálunk még a bírósági szakaszokban nem jutnak el emihez kötődő kérdések, ott viszont az első lépés, amikor a szerzőjogot védeni akarják, ott már felmerül, hogyha egy emi részt vett ebben, akkor lehetséges az oltalomnak a biztosítása. És legutóbb is most éppen az a legnagyobb vita, vagy a legnagyobb kérdés, hogy mi az az emberi beavatkozás, ami már indokolja azt, hogy az emi használata ellenére az oltalom megadható.
Elég egy prompt, mint emberi beavatkozás, vagy nem?
De most úgy néz ki, hogy nagyon nem elég. Hát kiadott egy ilyen útmutatót a szerzőjogi hivatal az USA-ban, hogy például egy olyan eset is volt, hogy valaki adott 400-szor párbeszédben promptolt, utána még az adott grafikai, vizuális alkotást még egy másik programmal keresztül is javított, hogy a végeredményhez eljusson, és még erre is azt mondták, hogy sajnos ez annyira
nem elég.
Igen. A legutóbb most a Van Gognak egy művének a stílusá lett
a
csillagosé lett rá eresztve egy már elkészített fényképre, hogy azt alakítsa át, ott is az a megközelítés, hogy bár az eredeti fotó az egy ember alkotta fotó, de annyira ez a megváltoztatás az emihez köthető, hogy itt sem állhat fenn.
De ez szerintem ez teljesen érthető.
Persze, csak nagyon nehéz a keretrendszert meghatározni, pontosan, mert majdnem minden eset egyedi.
Így van, ráadásul a két végpont ott nézzük, akkor logikailag azt gondolom teljesen zárt. Tehát, hogyha csak emi, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet, hogyha pedig emberi, akkor meg, akkor biztos, de a kettő között, hogy ez a potmétert hogy állítom be, hogy mi az, amikor elfogadom, ezt nagyon nehéz esetre.
Jött egy
nagyon jó
hallgatói
kérdés, így van.
Jó reggelt, egy nem működő cég esetében, elnézést, na, szóval egy nem működő cég esetében a védjegy kivehető per eladható-e, ér-e valamit önmagában?
Ez egy kulcselem, hogy igen, a védjegynek van egy komoly immateriális vagyontárgyként egy értéke, tehát azzal, hogy a cég megszűnik, azzal nem elnyészik el a védjegyhez való jogosultság. Itt gyakorlatilag meg kell vizsgálni azt, hogy ez konkrétan kihez köthető, a cégnek a vagyontárgya megszűnés követően kihez tartoznak, úgyhogy ez egy...
Hát a brand érték, ugye?
Pont rámutat erre, hogy ez önmagában érték. Tehát ez lehet akár egy kereskedelmi ügyletnek a tárgya is maga a védjegy ilyen szempontból, már a cég megszűnik.
Péter, nagyon klassz témák voltak, tehát stnh.hu, itt lehet, ugye ez a cím?
stnh.gov.hu.
.gov.hu, igen, azért kérdeztem rá, mert nem emlékszem pontosan. Tehát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában még több információ, most iparjogvédelemről, támogatásokról és mesterség és intelligenciáról volt szó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Én köszönöm a lehetőséget, köszönjük. Szép napot nektek, és hallgatóknak is.
Lábodi Péter volt itt, tehát az STNH jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese.